Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. Második generációs borász Juhász Ádám, aki hosszú utat tett meg, mire a kis családi pincészettől eljutott az évente 3,4 millió palackot kibocsájtó üzemig. Az egri szakember tudatosan választotta a szőlészborász pályát, egyetemi tanulmányokat folytatott Budapesten, Montpellierben, Bordeauxban, Németországban, de tapasztalatokat gyűjtött Új-Zélandon és Dél-Afrikában is. Hazatérve bizalmat szavazott számára a család, s nem csalódtak benne. Munkáját hazai és nemzetközi borversenyeken szerzett eredmények igazolják, ám ennél is fontosabb, hogy borai a fogyasztóközönség kedvenceivé váltak. Juhász Ádámmal Vinicai Sándor, a borászati füzetek felelős szerkesztője beszélget.
A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében nagy szeretettel köszöntöm nézőinket. Ma is a bor a téma. Üdvözlöm körünkben Juhász Ádámot, a Juhász Pincészetnek a tulajdonos borászát. Kezdjünk egyből, vágjunk bele a közepébe. Ádám, nincs olyan ember szerintem, aki ne ismerne a Juhász Pincészetet, akik borfogyasztók. Pedig hát nem is olyan régen kezdtétek, hát második generációs borász vagy, ha jól emlékszem.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Igen, második generációs borásza vagyok a cégnek. Egy 26 évvel ezelőtt alapította édesapám és nagybátyám a vállalkozást, és én 2015 óta dolgozom a borászatnál, 18 óta vagyok ügyvezető, és 2020 óta pedig a pincészetnek a tulajdonosi körébe is már beletartozom.
Mondhatnánk azt, hogy akkor egy családi vállalkozásba csöppentél bele, hiszen a nagybátyád és édesapád révén. Mégis mi az, ami a borászathoz kötött téged, hogy megkedveltette veled ezt a szakmát?
Igazából ez egy nagyon hosszú út, amit az ember ilyen borászattal foglalkozó családban felnőve bejár. Bár ugye a szülők eredendően nem borászok. Édesapám például villamos üzemmérnökként végzett, és úgy lett aztán ugye szőlőtermesztő és bortermelő. Először nyilván minden kisgyerek én is a szőlőben kezdtem, ezt követően már beengedtek a borospincébe is a szünidőkbe, és utána aztán szépen lassan elültették a gondolatot bennem, hogy mi lenne akkor, hogyha tovább vinném ezt a vállalkozást. Soha nem volt igazából kényszer, tehát szabad döntésem volt ebben mindig, sőt igazából az édesanyám még meg is próbált lebeszélni, hogy a kémia-biológia fakultáció miatt, amit a gimnáziumban felvettem, inkább az orvosi pályával foglalkozzak, és ne a borászattal. Aztán mégis bennem egy ilyen, nyilván ez a pár év, amit eltöltöttem már akkor a gazdaságban, az nem múlt el nyomtalanul, és akkor úgy határoztam végzős gimnazistaként, hogy akkor a kertészeti egyetemre adom be a jelentkezésemet. Akkor még ugye nem volt szőlészborász szak, vagy akkor már nem volt, és még nem. Tehát így a kertészmérnöki karon végeztem, akkor még a Villány úton volt ez.
Hát azért látszik a boraidból, hogy ezek örömmel készülnek. Ennél tovább is mentél, azért a diplomával a zsebedben nem azonnal beálltál és ott ragadtál a pincészetnél, hanem egy kis tanulmányutat tettél a világban. Merre jártál, és milyen tapasztalatokat gyűjtöttél, amit hazahoztál, és beépítetted az itthoni munkába?
Igen, hát szerencsére még amikor az alapdiplomámat végeztem, akkor volt lehetőségem egy új-zélandi szakmai gyakorlatra. A borai, a pincészetnek, ahol dolgoztam, amúgy nálunk is Magyarországon is kaphatók, de nyilván nem akarok külföldi borna reklámot csinálni Magyarországon. És ezt követően pedig, mikor hazatértem, akkor a professzor, akinél írtam a szakdolgozatomat, keresett meg azzal, hogy van egy kiváló Európai Uniós ösztöndíj, hogy minden évben 5 végzett borász kap meg az Unióból, és hogy szerintem megpályáznám, akkor elnyerném. A felvételi rangsorban a 6. helyen végeztem, tehát pont nem maradtam a ösztöndíjról. De aztán a jóisten mellettem volt, és a nyáron a 2. helyen végzett német diák visszalépett, és én így Magyarországról surranó pályán becsúsztam ebbe a Európai Uniós ösztöndíjba. És igazából az volt az ösztöndíjprogram lényege, ez egy Erasmus Mundus képzés, és a Winifred Euromaster a képzésnek a neve, hogy a szemesztereket más egyetemeken lehet lehallgatni, és ezek egyetemek egymás stádiait elismerik, tehát a szemesztereket elismerik egymás között, és végén egy magyar szó, talán a legszebb magyar szó erre az angolra, hogy joint degree, tehát az egyesített diploma, hogy 6 egyetem állítja ki utána a diplomát, és így volt lehetőségem igazi borászképzés szempontjából fellegvárnak mondható egyetemeken tanulni.
Nyugodtan említsd meg, hogy elértem.
Montpellierben, Bordeauxban, utána Geisenheimben a Rajna vidékén, és onnan kerültem el a Stellenboschra Dél-Afrikába, és akkor ott is írtam a diplomunkámat, majd aztán az államvizsgát, azt pedig Németországba tettem le, és akkor ott szereztem meg a mesterdiplomámat.
Hát ez egyik oldalról, amikor Ausztráliát említetted, vagy Új-Zéland.
Új-Zéland, igen.
Bocsánat. Hát ugye ott szüreti időszakban voltál, gondolom, és a gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttél itt az egyetemeken, viszont elsősorban gondolom, hogy inkább az elméleti tudás volt az, amit gyarapítottál.
Igen, hát az eleje az inkább az elméletről szólt, majd aztán a 3.-4. szemeszterben, illetve ráhúztam még plusz egyetemen kívüli fél évet is kértem halasztást a végzésemmel kapcsolatban, és így volt lehetőségem egy kutatóprofesszor mellett dolgozni Dél-Afrikában, akivel a bor aromáját kutattuk. Ő kémikus volt, én már akkor ugye végzett borász, és ez egy jó duó volt, amit mi így alkottunk. Tehát a egyetemi képzés vége felé azért már volt lehetőségem a gyakorlati szempontból is megnézni az addig tankönyvből elsajátított példákat. Mondjuk nyilván Új-Zéland azért ez egy nagyon nagy lökés volt, és igazából, amikor hazatértem Magyarországra, akkor már rögtön tudtam kamatoztatni a kint megszerzett tudást, ugyanis a család azzal bízott meg, hogy én tervezzem meg a technológiáját. A 2016-ban elkezdett, és még mai napig is fejlesztés alatt álló, de már amúgy hivatalosan 2018. júliusában átadott Egerszalóki Borászati Központunknak, ami már egy föld feletti borászat, és ugye a újvilági mintára épült, és egy nagyon korszerű, világszínvonalú létesítmény.
Amikor mi először találkoztunk, azt gondolom, hogy akkor kőlyuktetőn futottunk még össze. Mi van azzal a pincével?
A kőütötői pince a mai napig megmaradt, igazából picit a termelésben, a borok készítésénél választottam ketté a két borászatunkat. A kőütetőn történik a feldolgozás jelenleg, illetve a hagyományos, tradicionális borok készítése, valamint a vendéglátás. Egerszalókon, az új borászatunkban pedig a reduktív borok készülnek, fehér és rozéborok. Itt történik a palackozás, a logisztika, illetve a borászatnak az irányítása is innen zajlik.
Amikor hazajöttél és belevágtál ebbe a projektbe, nem csodálkoztak rád a környékbeli borászok, vagy a helyi gazdák?
Hát a korom miatt csodálkoztam igazából rám, ugye akkor 25 éves voltam, 25 évesen igazából rám merne bízni egy ilyen, akkor az első ütemben az egy 1 milliárd 200 milliós fejlesztés volt, most pedig már átléptük a 2 milliárdot a beruházási értékben, tehát igazából csak ezen lepődtek meg, hogy így 25-26 éves koromban egy ilyen nagy projektet igazából rám mer bízni a család, és nyilván ennek a teljes technológiáját ugye nekem kellett összetennem.
Egy pár szót azért mondjál róla, hogy amikor elindultál ezen a pályán, ugye azt mondtad, hogy egy édesapád, nagybátyád révén egy kis családi borászat volt. Ma ugye azért egy jelentős üzem. Ez, hogy hogyan voltak ezek az etapok vagy a lépések, amin keresztül fejlődött a cég?
96-ban alakult meg a Juhászfin Kft., aki ugye a Juhász Tessé Pincelte Mákra név mögött a cég. Ez előtt őstermelés volt csak, és utána ettől kezdődött a történetünknek az írása. Az első komolyabb fejlesztés az 2002-ben volt, egy vörösbor feldolgozó, vörösbor készítésre alkalmas tartály, illetve feldolgozó csarnoknak az építése a kőütetőn. Ezt követően jött ugye a nagy mérföldkő a pincet életében, ugye 2010, amikor is először széndioksziddal dúsított rozébort készítettünk a magyar borpiacon. Ezt akkor nem gondoltuk, hogy ez sorsfordító lesz a vállalkozás életében, és igazából a jövőnknek a meghatározó alappillére. majd aztán ugye következett, talán azt mondom, hogy kronológiában talán a hazatérésem, és azóta, hogy apától örökölt borászatnak a méretét, illetve a cégnek az árbevételét, ezt sikerült megduplázni. Napjainkban csak néhány számadat, nem mutatva hallgatókat, nézőket. Ugye néhány hektárról kezdtük, és egy 10-20 hektoliter bor készítettünk 96-ban. Napjainkban egy 380 hektáros birtok az, ami hozzánk tartozik. Ebből 180 hektár saját tulajdonban lévő ültetvény, 200 hektáról pedig integrációban vásárolunk fel szőlőgyümölcsöt. Az éves palackszámunk az egy 4 millió palack, az értékesítésünk pedig 3 millió 600 ezer palack, és a cég tavaly lépte át a 2 milliárdos árbevételt, tehát újabb mérföldkőhöz sikerült már nekem elvinnem a céget.
Jelentős változást, te hol érzed magad jobban, a szőlőben vagy a pincében?
Hát mind a két helyen jól érzni magamat, hanem az irodában kéne ülnöm. Tehát nyilván sajnos az a probléma, hogy most már egyre kevesebb időm van ugye a szőlőben. A szőlőben például már igazából csak hozzám járnak be konzultálni, és akkor sajnos megidézve a régi időket, mint a TSZ elnökök, csak néha beültetnek a nívába, és akkor elvisznek a szőlőbe, megmutatni akkor mi is történt. Borászat nyilván, mivel az irodámtól nem messze történik a boroknak a végrehajtása, a palackozás, ezért az jelentősebben azért a mindennapjaimban benne van. Reggelente mindig a kőültetői pincesoron szoktam kezdeni a napomat, ott ugye kiadom a napi feladatokat, munkát, azután kerülök át ugye Egerszalókra, ahol szintén először ugye átnézem a borászatot, és utána maradék 6-7-8 órában pedig kifejezetten ugye a vállalkozásom az irányításával kell már foglalkoznom, tehát jelentősen azért a teendőmnek a nagy része eltudott ebbe az irányba, amit én azért nagyon, nagyon szomorúan fogadok el, mert eredendően én szőlőt termelni, meg bor készíteni szeretnék.
Ugye a menedzseri munka az rád szakadt, mégis kihatározza meg a juhászpincészet arculatát, vagy a borainak a karakterét?
Szerencsére, hogy a napjainkra ez a szép feladat már rám hárult. De nyilván az édesapám, amikor hazajöttem 2015-ben, akkor azért is maradtam itt a Magyarországon, mert nagyon kecsetetű ajánlattal állt elő. Volt az egyik serpenyő, az egy dél-afrikai 3 éves PhD képzés, és akkor mondta, hogy ő akkor más is serpenyő azért beletenne egy ellensúlyt, az pedig az volt, ami ugye napjánk megvalósult, hogy átadná a borászatnak az irányítását, és ugye akkor a juhászborotnak a stílusát, illetve az arculatát én határozhatnám meg. És ugye ez igazából 5 évet prognosztizált, szerencsére ez rövidebb idő alatt, 3 év alatt végbe ment, és igazából 2018 óta ugye teljesen szabad kezem van a borok készítésében és stílusában.
Úgy tűnik, hogy jó döntésnek bizonyult az, hogy maradtál. Hát viszont körbejártad a világot. Egerről sokan mondják azt, hogy egy kicsit Burgundia. Mihez hasonlítanád, vagy mik azok a jegyek, amelyeket Eger ez a sokszínűségével hordoz?
Nyilván a 90-es években az Eger-Burgundia párhuzam nagyon, nagyon trendi volt, és szívesen hasonlították Eger-Burgundiához. Szerintem Egert nem érdemes most már semmilyen más borvidékhez hasonlítani, Eger az Eger. Egy fantasztikus borvidék, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy nekünk borászatnak, akik ott élünk Egerben, hogy készítettünk ott borokat, és szőlőt termesztetünk. Hogy Eger egy északi hűvös borvidék, fantasztikus adottságokkal, 2 uralkodó alapkőzettel, a vulkanikus riolittufa, illetve a tengerüledékes mészkő, például az Egethegy esetében, és nyilván fantasztikus fehér, rozé és vörösborok készülhetnek. Van egy nagyon sajátos fajta összetétel a borvidéknek, ugye egy több mint 60 szőlőfajta van beegyezve. Azért Egerben elsősorban a házasítások azok, amik meghatározzák a borvidéket, és mi fiatal új generációs borászatok, már ezekben a házasításokban is látjuk a borvidéknek a jövőjét. Remélem, hogy amit idősebb Lőrinc Lőnzgyő, vagy Dr. Lőnzgyő szokott ugye mindig mondani, hogy majd egyszer Eger tudja elkészíteni a világ legjobb borát, ugyanis erre itt minden adottsága megvan a borvidéknek. Tehát így már azt mondom, hogy én nem szeretem annyira, hogyha máshoz hasonlítanak minket. Szerintem Egernek már vannak olyan eredményei, és olyan új története íródik már, hogy egy saját autonómia azért jár neki itt a világ borvidékei között.
Lehet azt mondani, hogy egyféle etalonná fog válni, vagy etalonná vált Eger. Egy picit beszéljünk már a termőhelyről, hiszen ugye nem lehet csak ráfogni egy Egert, nagyon sok olyan terület tartozik hozzá, amely egészen más karakterrel, és ott a terroirra gondolok, rendelkezik, és ahhoz jön még az a 60 fajta, amit említettél, illetve az is, hogy túlnyomó többségben kékszőlővel dolgoztok jelen pillanatban. Milyen komplexet ad ez így együtt? Tehát részben a terroir, beszéljünk róla. Nagy-Eget-hegyet már említetted.
Igen, az előző gondolatomban ugye beleszőttek is a terroirról. Egerben az uralkodó kőzet, ugye az alapkőzet, ami ugye a talajszerzetet meghatározza, az a vulkanikus riolittufa, és ugye ez mellé jön ugye a mészkő, ami például az Egerhegynek is ugye az alapkőzete, tehát egy ilyen szép kettőség van úgymond a borokban. 2017-es évállattól kezdődően már Grand Superior minősítésű egri bort csak dűlőszelektától lehet készíteni. Tehát ez is egy nagyon fontos lépés volt, hogy a dűlőknek is kialakuljon a saját identitása Egerben, és ugye csak ezeken a borokon lehet ugye dűlő neveket feltüntetni a HASZ címkén. Ugye vannak már bejáratott dűlő nevek, ilyen például a mi pincetünknél a gesztenyés dűlő, de ugye nyilván vannak feltörekvő dűlők is. Nagyon az elején járunk még ennek az útnak, Egerben még nagyon sokat kell tanulni, tapasztalni, és nyilván a rendszerváltozás óta van lehetőségünk ugye ezt a tudást gyűjteni, és felhalmozni magunkban, és ugye a minőségi szemléletű bortermeléssel foglalkozni. Tehát ezen az úton már elindultunk, és ugye nyilván most van az információgyűjtés szakasza. Talán nekem az unokám már bővebben tud még inkább, még mélyebben nyilatkozni. Nyilván már most látszanak kiemelkedő dűlők, ilyen például ugye a Nagy Eged hegy, nem összekeverendő a Nagy Eged dűlővel, ugyanis ugye az Eged hegyet ugye fel lehet osztani különböző tengerszint feletti magasságokra, és igazából az már látszódik, hogy a legmagasabb minőségű egri bort ugye a csúcson, tehát a nagyon magason található szőlők adják, és ugye még az is külön pikantériája, hogy jelenleg ez Magyarország legmagasabban fekvő termő helye, tehát ez még egyszer a Nagy Eged hegy dűlő, így egyben mondva.
Ugye a dűlőknek a karakterét megismerni nyilván egy hosszú folyamat. De ebbe a folyamatba beleszól a klímaváltozás is. Ugye azt mondtad, hogy hűvös borvidékről van szó, de azt gondolom, hogy ez azért már nem ennyire egyértelmű.
Igen, hát hogy is mondjam, ezt minden borkóstolónkban egy adott fajtánál szoktam elmondani, hogy mennyire is tisztán látszódik a globális felmelegedésnek a hatása az egri borvidékre is. Ez pedig egy bordói világfajta, a Cabernet Sauvignon. De én már csak így olvasásból, de talán Sándor, te még a kóstolásból is emlékeztetsz a 90-es években, hogy azt úgy hívták, hogy az egri Cabernet Sauvignon, hogy egy kicsit zöld, egy kicsit erőteljesebb savakkal, de legalább a miénk volt, ugye, hogy egy örök klasszikust idézzek. És láss csodát, mára már ugye a Cabernet Sauvignon és minden gyümölcs Egerben a szőlők esetében tökéletesen be tud fenológilag érni, és ezek teljesen eltűntek, tehát nagyon szép fajsúlyos, testes kabernék készítettőek már, és ugye nyilván ezeket a zöld, pirazinos jegyeket teljesen ugye már ki lehet napoztatni a szőlőből, tehát ugye nyilván nagyon nagy változáson ment keresztül az egri borvidékben a klíma, de még azért, ha nézzük a napsütéses órák számát, a csapadékot, és ugye az éves átlaghőmérsékletet, azért még egyet mindig a hűvösebb borvidékek közé kell sorolni. Akár Magyarországon belül is, hogyha rákeresnek a hallgatók vagy a nézők, a villánnyal is ugye van eltérés, pedig ugyanaz országon belülről beszélünk, csak ugye egy északi, illetve egy déli borvidékről.
De én azt gondolom, hogy ez nem is probléma, hiszen a fogyasztói szokások változásával még inkább előkerülnek a nem nagy testű, nagy alkoholtartalmú borok, vörösborok, hanem inkább a gyümölcsösséget keresi most a fogyasztó. Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
A vörösborok készítésénél teljesen újra kellett hangolnom a technológiát. Uh-huh. A régi fakáros eresztést felváltotta a kóracéltartály, uh-huh. és itt is az irányított eresztés az alapborainknál, amik ugye az ország bármely pontján, akár áruházak polcén is megvásárolhatók, és igazából nagyon visszavettem a hordó használatból, és itt is csak ugye nagy tölgyfahordókat használok. Vannak olyan részei a házasításoknak, amik például hordóba sem kerülnek. A prémium borainnál pedig a hordó használatnál nagyon kevés bor az, aminél 100%-ban első töltésű, ugye barik vagy kis tölgyfahordóval dolgozok. Inkább jobban szeretem az én stílusomhoz, ami az évek alatt kialakult és hozzám közelebb áll, az a hordóknak a különböző házasítása, különböző életkorú hordóknak a házasításából készülnek a prémium boraink is, és egy nagyon szép egyensúlyt lehet beállítani a bor gyümölcsös karaktere, illetve a hordós érlelésből származó aromák között. Nem elfelejtve azt, hogy az öreg borász ugye mondott a fiának halálos ágyán, hogy gyere ide fiam, mondd egy nagy titkot, szőlőből is lehet jó bort készíteni, és ugye sokan elfelejtik, a szőlő az egy gyümölcs, tehát a fogyasztó a gyümölcsöt szeretné elsősorban viszont látni a borokban.
Hát én azt gondolom, hogy a munkádat azt visszagazolják a fogyasztók, akik megvásárolják a termékeiteket. Beszéltünk arról egy mondatot, hogy Kőjuktetőn azért a borturizmus is megjelent, és én azt gondolom, hogy a Szépasszonyvölgy is egy reneszánszát éli, és végre átalakult. Milyen jövős gyorsolsz a Szépasszonyvölgynek?
A Szépasszonyvölgy valóban a reneszánszát, vagy egy új történetét kezdte el írni. Idén nyáron mi is megnyitottuk ott a, hát hivatalosan borbárként hívjuk mi ezt a vendéglátó egységünket. Nyilván teljesen átalakult a Szépasszonyvölgy, és ugye nagyon sok minőségi termelő jelent most már meg, akik ugye minőségorientáltan termelnek, és ugye palackos borokat készítenek elsősorban, kiszorítva ezáltal nyilván a alacsonyabb kategóriás lédig borokat, illetve nyilván nagyon fontos, hogy ugye most már akár nagyon komoly díjnyertes borokat is lehet ugye kóstolni a völgyben. Megjelent ugye a borgasztronómia, tehát mi is a betéri vendégeket meg tudjuk kínálni a borokhoz speciálisan egy partneréttermünk által készített krémekkel, vagy ugye házi kézműves sajtkóstolóval. Tehát egy hatalmas átalakulás van. Nyilván ebben nagyon jó partner például a Márai központ, ami a Vőben található, és ugye hétvégére nagyon, nagyon komoly zenés programokat szokott szervezni, amik ugye esténként passzolnak a borral, de sajnos mivel egy nagyon nagy közönség énkel kielégíteni, néha azért nem feltétlenül a borfogyasztás orientáltokat vonzza le, de valóban a Vőben egy hatalmas élet lett, és mindenképpen szerintem érdemes ellátogatni. Télen inkább a komolyabb vörösborok miatt, nyáron pedig a felfrissülés, a jó friss, reduktív ugye egri fehér és rozéborok megkóstolása.
De úgy tudjuk, hogy a Szépasszonyok völgye elindult az igényes turizmus felé. Ádám, beszéltünk egy kis damultról, a jelenről. Igen, néhány mondatot a terveidről, ha mondanál.
Nyilván a idei év, ez egy kihívásokkal teli év volt. Mióta én vezetem a vállalkozást, először kellett árat emelni. Eddig igazából technológiai fejlesztésekkel próbáltam meg az árainkat versenyképesen tartani. Most már sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy elkerüljük az áremelést. Tehát sajnos belekényszerített minket ugye ez a energia veszélyhelyzet, illetve a háborús infláció. Nagyon megnőttek ugye elsősorban a csomagoló anyagaink, amit használunk, itt gondolok a borospalackra, csavarzára, címkére, kartonra. Ezeknek az árai, mióta én vagyok az ügyvezető, megduplázódtak az elmúlt 4 évben. Nyilván nem bírjuk tovább technológiával, tehát így árat kellett emelni. A jövőre nézve igazából az idei évre azt tűztem ki célul stabilizálódni, szerintem 23-ban is ez marad továbbra is. azt veszem észre, hogy a belföldi piacunkon, én mindig azt mondom, hogy belföldi piacot egy Balatonnal vonom párhuzamba, tehát azt mondom, hogy mi Balatonunk kezd megtelni, tehát ebben az árfekvésben, ebből a 3,5-4 millió palack közti mennyiségből ilyen árfekvésben többet nem lehet értékesíteni, ezért most 23-ban az exportpiacok felé fogok nagyobb hangsúlyt fektetni. Idén is már van egy új piac, amit sikerült meghódítani, ez az erdélyi piac, ahol ugye nagyon sok honfitársunk él, és ők is azért magyar termékeket szeretnének fogyasztani, tehát oda sikerült betörnünk a juhászborokkal, mint új piacra, és nyilván, ha végre a COVID, post-COVID hatás elmúlna Ázsiában, Kínában, akkor azt újra azért talpra szeretném állítani, mert most nagyon leredukálódott, egy-két kontinent tudunk csak értékesíteni, de összefoglalva, tehát 23-ban igazából belföldi piacon stabilan őrizni a pozíciónkat, és valahol ugye az export piacokon pedig erőteljesebben szeretném a lábunkat megvetni a borainkon keresztül.
Szeretnék neked sok sikert kívánni az export piacokon is, és abban a reményben búcsúzok tőled, hogy azért a magyar fogyasztóknak sem kell nélkülözniük a juhászborokat. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és minden fogyasztónak egy fontos dolgot mondok, hogy ha juhászborok, de a legfontosabb az, hogy magyar bor mindenkor, tehát fogyasszák a magyar borainkat, és a magyar borágazatot így fogják életben tartani ezekben a nehéz időkben is.
Köszönöm.
A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontis borászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Vinicai Sándor, Bokor Hajdú Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet!